Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az utolsó estén, ha ez lesz az utolsó, én sem tudom még pontosan, de minden esetre ez a 10 előadásból álló sorozat a végéhez érkezett el. A címet így fogalmaztam meg, hogy múltunk titkai és jövőnk ígéretei. Valahogy minden dologban van egy kis titok, legalábbis ami a múltat jelenti, néha a jövőben is van titok. De a Biblia azt mondja, hogy a jövővel kapcsolatban nagyon sok isteni ígéret van. És a ma esti alkalommal főleg erről szeretnék beszélni. Azokról az ígéretekről, amelyek a jelenések könyvében összegződnek, talán sokkal inkább, mint a Biblia bármelyik más könyvében. A cím, mi lesz az utolsó háború után? Hogy mennyi háborút vívott az emberiség, talán senki nem tudja. Hogy hányan haltak meg összesen a háborúkban. Ezt sem tudjuk. Néhány adatunk van, ahogyan tegnap este is említettem, hogy a II. Világháború alatt meghalt 50 millió ember. A középkori inkvizíciók idején másik 50 millió ember. Volt egy első világháború, talán abban is elpusztult 15 millió ember, talán több. Volt a 100 éves háború, volt a 30 éves háború, voltak vallásháborúk. És lehet azt mondani, hogy az emberiségnek szinte nem volt olyan éve, amikor valahol a világon ne lett volna háború. Az első kérdés, ami a cím kapcsán felvetődik, hogy egyáltalán el tudjuk-e képzelni, hogy nem lesz háború. Amikor hozzászoktunk a háborúhoz. Hát el tudunk képzelni egy olyan világot, amelyben nem kell félni attól, hogy valaki valamit elvesz tőlünk. El tudnánk képzelni azt, hogy bemegyünk egy üzletbe, oda támasztjuk a kerékpárunkat a falhoz, és amikor kijövünk, még mindig ott van, még ott lesz. Vagy ha az ember elfelejt valamit, letesz egy csomagot valahol, mondjuk egy pályaudvaron, és egy fél óra múlva eszébe jut, hogy ott felejtett, és visszamegy, és ott megtalálja az oszlop mellett a földön. És minden benne van. Nehéz ezt elképzelni. Nehéz elképzelni azt, hogy nem lesz bűn. De melyek a Biblia legszebb ígéretei? Erről szeretnék szólni ma délután, ma este, hogy ténylegesen a jelenések könyve mit mond arról az új világról? Arról az új körülményről, az új létformáról, amelyről főleg a jelenések könyve utolsó fejezetei szólnak. Nézzük meg először a jelenések könyve válaszát a szerkezeten keresztül. Ez a kiasztikus szerkezet, amely talán sok jó érzést, talán furcsa érzést keltett bennünk, amely elmondja azt, hogy a jelenések könyvének ezek az elemei úgy állnak össze, mint a menóra ágai. Lehet azt mondani, hogy a prológus és az epilógus, mint keret, magába foglal hét olyan elemet, amelyből áll a jelenések könyve. A hét gyülekezet, az egy gyülekezet, a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, a hét trombita, a hét csapás és végül a sárkány harca. Ma este megpróbáljuk ezek lényegét összefoglalni, legalábbis abból a szempontból, hogy valójában mi is az egység, vagy az egy gyülekezet titka. Tetszenek emlékezni arra, hogy szembeállítottam a hét gyülekezetet, és azt mondtam, hogy az a hét gyülekezet, amely a jelenések könyve második, harmadik fejezetében szerepel, valahogy úgy is felfogható, mintha a kereszténység megosztott lenne. Míg a jelenések könyve utolsó két fejezete már nem három, már nem öt, már nem hat vagy hét, hanem csak egy városról szól. De nem Efézusról, nem is Szmirnáról, még csak nem is Laodíciáról, hanem Jeruzsálemről. Ugye Jeruzsálemről, amelyről szintén beszéltem annak idején, és elmondtam, hogy a város neve maga üzenet. Mert a város azt jelenti, hogy a békesség helye, a békesség városa. A jelenlegi Jeruzsálem sajnos nem az. A múltban, a századok során, amikor létezett a város, mert századokon keresztül nem létezett, lerombolták a rómaiak időszámítás után 70-ben, és egészen az 1940-es évekig azt lehet mondani, hogy a város, mint olyan, nem is igazán létezett. De az egy gyülekezetben a város neve megmarad. De a Biblia egy kis jelzőt tesz hozzá, hogy az új Jeruzsálem. Sőt, hogy ez már az új földön is lesz. Nézzük meg először ezt a néhány bevezető verset a Jelenések 21. és 22. fejezetéből. A kiosztott Bibliákat, ha kitetszenek nyitni, a 303. és 304. oldalon találjuk ezt a két fejezetet. Ez a Jelenések könyve talán legszebb része. A 21. fejezetből olvasom az első 7 verset, majd azután a 22. fejezetből az első 5 verset. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, ímé az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet a szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És olvassuk mindjárt a következő fejezetből, az utolsóból, a 22-ből, az első 5 verset. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen is túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és levelei a pogányok, azaz a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz. És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak, azaz uralkodnak örökkön örökké. Egy gyülekezet, egy cél, egység. Ez a város nem a földön épül, még csak nem is a világ űrben épül, ahogy most szinte a szemünk előtt épül a világűrben egy űrbázis, amelyről bizonyára tetszenek hallani, és ott mindig építenek egy kicsit, mindig bővítik, mindig új emberek kerülnek oda, mintha az ember számára az lenne talán egy lépcső tovább a Marsra, vagy nem tudom, merre gondolja az emberiség. Minden esetre erről a városról annyit tudunk, hogy az Isten maga készíti el, és Istentől, a mennyből ereszkedik le ez a város, amelynek a méreteiről azt kell mondanunk, hogyha kiszámítanánk, akkor elképesztő méreteket találnánk. Körülbelül olyan 2200 kilométer szer 2200 kilométer szer 2200 kilométeres hatalmas kockára kellene gondolnunk, ha egyáltalán a számok jelentenek valamit. Amiről azt kell mondanunk, hogy ha 200 kilométer magasságba emelkedünk, akkor már a világűrben vagyunk. Tessenek ezt elgondolni. Ennek a méretét, ha lefordítjuk a mi számításunk szerint, akkor azt kell mondanunk, hogy ez minden képzeletet felülmúl, mert nem hogy 200, hanem több mint 2000 kilométer minden irányban. De erről sokkal többet nem nagyon tudunk mondani. Azután, amit elolvastam a 22. fejezetből, hogy a város közepén lesz a legfontosabb két dolog. Az élet vize, vagy az élet folyója, és az élet folyójának két oldalán az élet fája, mintha két fa lenne. És a folyóról azt olvastam, hogy ragyogó volt, mint a kristály. A végső győzelem. Lehet azt mondani, hogy a Jelenések könyve első fejezete, 21. fejezete, az első versében, majd az 5. 6. versében erről a győzelemről beszél. Ez a győzelem azt jelenti, hogy Isten mindent újjá tesz. Különösen az 5. vers nagyon hangsúlyos, 21. fejezetben, ez a 303. oldalon van, és mondta az, aki a királyi székben ült, ímé mindent újjá teszek. Anélkül, hogy Isten újjá tenne mindent, beleértve azokat az embereket, lényeket, akik ott lesznek, és a hozzájuk tartozó környezetet is, nem képzelhető el egy új világ. De mi is ez a győzelem? Valójában miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy győzelem? Hol találkoztunk először a győzelem kifejezéssel? Tetszenek emlékezni? A 7 gyülekezetnél, nem? Minden egyes gyülekezetnek szóló levél végén ott van, hogy aki győz, megadom annak. Aki győz, annak ezt és ezt adom. A Jelenések könyvében összesen megszámoltam, 14-szer fordul elő a győzelem szó. Azaz 2-szer, 7-szer. 14-szer. Se több, se kevesebb. Ami megint elgondolkodtató, mert ha a 7 a teljesség száma, akkor a 14 kétszeresen is a teljesség száma, mert kétszeresen megerősíti, hogy a győzelem lehetséges. Minden egyes levél végén ott van ez a mondat, hogy aki győz. Ha most oda lapoznánk, vagy lapozunk egy pillanatra a Jelenések második fejezetéhez, akkor elgondolkodható az, hogy az első győzelemnél mit ígér Isten. Második fejezet 7. verse, és annak is a második fele. A győzedelmesnek, ígéri Isten az efézusi gyülekezetnek, győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Mi az, amit János apostol lát végül a könyv végén? 22. fejezetben mit olvastam? Hogy megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és a bárány királyi székéből jött, az utca közepén folyt, és ugyanakkor a folyó két oldalán az élet fája. A harmadik fejezet végén, a 7. gyülekezetnél van egy különös ígéret. 21. vers, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát az első ígéret arról szól, hogy ehet az élet fájáról, az utolsó ígéret pedig arról szól, hogy Jézussal együtt ülhet a trónon. Az előbb azt olvastam a Jelenések 22. fejezetéből, hogy amit János lát, az az élet folyója, az élet fája, és a folyó a trónból ered, folyik ki, és ott valójában, mintha két trón lenne, így mondja a Biblia, hogy az Isten trónja és a bárány trónja, és onnan folyik ki az élet folyója, az élet vize. A leveleknél ez a különös, hogy kezdődik az élet fájával, és véget ér a trónnal. A könyv végén ez, mintha összeadódna. Ott van az élet vize, az élet fája és a trón. De vajon mit jelent az, hogy ülhet velem a trónon, ahogy én is ültem az atyámmal az ő trónján? Ki ülhet általában a király trónján? Nem a királyra gondoltam. Nyilvánvaló a király, de a király után, vagy a király mellett. Felesége. Igen. Hát másképpen gondolkodunk, ez valahogy így van, én a fiúra gondoltam. A trón örökös. Ugye, aki értelemszerűen odaülhet, ahol az apa ült, vagy ül. Mert ő lesz a következő király. Jézus azt mondja, hogy én győztem és ültem az én atyámmal. Tehát ő a fiú. Úgy mondja, hogy éltem az én atyámmal, az ő, ültem az én atyámmal az ő trónján. Aki pedig győz, az ül velem az én trónomon. A fiúság. Mit jelent az, hogy fiúság? Lapozzunk János evangéliumához. A 109. oldalon találjuk az Új Szövetségben, János evangéliuma első fejezetében. Ugye ez egy különleges evangélium, mert alapvetően eltér a másik háromtól, az egész bevezetése teljesen más, mint a többi, és amit a fiúságról mond, nagyon elgondolkodtató. Az első fejezet 9. versétől így olvasom, az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy... Itt van a kulcs szó. Hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige lakozott közöttünk, ezt még hozzáolvasnám, testélet és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A fiúról szól ez a rész, és a fiú ígéri nekünk, hogy ha valaki befogadja a világosságot, valójában őt, hiszen János evangéliumában később Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Ő volt az, aki jött az övéi közé. Az övéi nem fogadták be. Ő volt az, aki által lett a világ is. Ő már itt volt. De a világ nem ismerte meg őt. Ha valaki befogadja, akkor igen, akkor az Isten fiává lesz. De még van egy dolog. Szintén itt János evangéliumában, a 8. fejezetben, amely arról szól, hogy egy nagyon fontos döntést is meg kell hoznunk ahhoz, személyes döntést, hogy igazán fiakká legyünk. Nézzük meg a 8. fejezet 31. versétől, 121. oldalon találjuk. 8. fejezetben, 31. verstől olvasom, a 8. fejezet 31. versétől, ahol a következőt találjuk. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És most tessenek figyelni arra, hogy a zsidók erre hogyan reagáltak. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Ami önmagában is egy elgondolkodható kijelentés, hiszen a római birodalomhoz tartoztak, mint leigázott nép. Palesztina volt egy római provincia, semmi több. Ahogyan Ázsia is egy római provincia volt. Palesztina is egy római provincia, közvetlenül a császárhoz tartozott, mert sok bajuk volt vele. A császárnak közvetlenül alárendelt terület volt abban az időben Palesztina. És azt mondják Jézusnak, hogy mi soha nem szolgáltunk senkinek, és most sem. Tessenek arra gondolni, hogy valamikor Egyiptomból jöttek ki. Azután, amikor ketté oszlott az ország, akkor az északi részt lerohant a Asszíria. Ami megmaradt a déli részen, az később elfoglalta Nabukodonozor, babiloni uralkodó. Elvitt őket fogságba. Aztán ott volt a hosszú perzsa uralom, azután a görögök, később jöttek a rómaiak. Alig-alig volt idő, amikor szabadok lehettek. Néha csak nagyon rövid időre, igazán nem volt övék és soha szabadság, mégis azt mondták, hogy Ábrahám utódai vagyunk, és ezért mi nem is vagyunk igazán szolgák. Na most Jézus mit válaszol nekik? Felelt nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú marad ott, mind örökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hát miről beszélt Jézus? A zsidók arra hivatkoztak, hogy Ábrahám magva vagyunk. Azaz Ábrahám fiaitól származunk. De Jézus azt mondta a válaszában, hogy nem mindegy, hogy melyik fiú. Ugyanis Ábrahámnak több fia is volt. Például egyik a szolgálótól, Hágártól. Ha tetszenek ismerni Ábrahám történetét, ő volt az első szülött. Ismáel vagy Izmáel. És mit kellett vele tenni? Ábrahám legnagyobb szomorúságára. El kellett küldeni otthonról a gyereket. És az a gyerek igazán nem örökölte meg azokat az áldásokat, amelyeket a későbbi fiú Izsák örökölt. Mert Isten azt ígérte, hogy ez a fiú majd Sárától fog származni, nem pedig a szolgálótól. És ezért nem volt mindegy, hogy melyik gyerekről beszélünk. Jézus azt mondja, hogy a fiú marad ott a házban. Nem Izmáel. Ő nem maradt ott a házban. Neki el kellett menni, el kellett menekülni, és Isten megáldotta ugyan őt, és mondta, hogy nagy népét eszlek téged is. De nem kapta meg azokat az ígéreteket, amelyeket az az egyetlen egy, az ígéret fia kapott. Ezért arra kell gondolnunk tehát, hogy a fiúság nem mindenkié. Sőt, Jézus azután magáról beszél, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek valósággal szabadok, ugyanis a bűn fogjai vagyunk mindannyian. Én magam is, mindenki. Nem lehet azt mondani, hogy bárki a bűntől szabad lenne. Hallottunk olyan véleményeket, hogy kérem, én nem követek el semmi rosszat. Én igazán nem vagyok rossz ember, én nem lopok, én nem hazudok, én nem csalok, én szeretem a családomat. Jóban vagyok a szomszédaimmal, törvénytisztelő vagyok, még adózok is precízen. És sok ember arra gondol, hogy hát akkor valójában minden rendben van nálam. Tényleg így vagyunk? Jézus azt mondta, hogy aki a bűnt cselekszi, már pedig mindannyian követünk el bűnt, szolgálja a bűnnek. Honnan tudjuk ezt? Beszélgettem egyszer valakivel, aki nagyon erős dohányos volt. És mondtam neki, hogy hát ugye a dohány nem egészséges, betegséget okoz. Ezt mindenki tudja. És az illető azt mondta nekem, hogy nézd, akkor fogom abba hagyni, amikor akarom. Aztán évek múlva is azt hallottam róla, hogy ez az ígérete sosem vált valóra. Sosem teljesedett igazán, mert nem egészen az akaratunkon múlik, hogy abba adjuk vagy nem. A fiúság, ami igazán megszabadít bennünket, sőt, nem csak, hogy egy területen a dohányzástól szabadulhatunk meg, vagy bármi más káros szenvedélytől, hanem minden tehertől, ami leköt bennünket, ami lelassít, ami hibákhoz vezet. Minden olyan dologtól, amit saját magunkban utálunk a legjobban. Sőt, szoktuk azt is mondani, hogy a másikban is mindig azt utáljuk, ami valójában bennünk is megvan. És az ember a hibát abban a személyben veszi észre leghamarabb, akinek a hibája egészen hasonló az ő hibájához. Csak lehet, hogy őróla nem tudja senki sem, Istenen kívül természetesen, de úgy gondolja, hogy ő titokban megteheti. Egy szóval szükségünk van arra, hogy mindannyian átéljük ezt a változást, hogy ha a fiú megszabadít, akkor lehetünk igazán szabadok. De a Biblia azt mondja, hogy minden új lesz. Mit is jelent ez a minden? Lapozzunk Pál apostol két leveléhez, először a korintusi levélhez, korintusi második levél 5. fejezetéhez, és ez pedig a 214. oldalon van, ahol az 5. rész 17. 18. versében azt találjuk, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Más szóval mit jelent ez, hogy minden újjá lesz? Minden helyre kerül. A békesség szó azt jelenti a Bibliában, hogy valakivel újra leülök beszélgetni, vagy pedig az elszakadt szálat összekötöm. Ez a békesség. Ha minden új lesz, akkor abban mindennek helyre kell állnia. Minden a helyére kerül. És természetesen ezt önmagunktól nem tudjuk megtenni. Bármennyi jó tulajdonságunk is van. Bármilyen jó géneket örököltünk. Akkor is azt kell mondanunk, hogy az, ami minden embert utolér, különféle betegségekre gondolok, arra, hogy az öregebb korunkban teljesítőképességünk gyengül, elfelejtünk dolgokat, nem tudjuk érzékelni a környezetünket úgy, ahogy korábban, gyengül a hallásunk, látásunk, tessék erre gondolni. Sokszor van bennem egy kis irítség, ha szabad ezt így mondanom, amikor a Bibliában azt olvasom, hogy Mózes 120 éves volt. 120 éves, és nem viselt kontaktlencsét. Se szemüveget. 120 évesen. Azt mondja a Biblia, hogy nem homályosodott meg a szeme, és nem fogyott el az ereje. Hol vagyok én attól? 120 még a felese. És már itt van. kezemben. Nem régen volt az osztálytalálkozónk, és amikor mutattam a tablóképet, az egyik volt osztálytársamnak, egy érettségi találkozó volt, és azt mondja, várj egy picit, és akkor nyúlt be a zsebébe, és aztán elfelejtette, hogy most ebbe a zsebébe tette, vagy melyik zsebébe, kereste szemüveget, mondja nekem. Utána azt kérdezi tőlem, hogy ez itt kicsoda, és akkor meg én nyúltam a zsebembe, és én ugyanazt csináltam, mert már nem láttam a neveket. Hiába néztem a tablóképet, és akkor azt mondtuk, ja, te is, ja, már neked is van. Hát így vagyunk mi az élet dolgaival, akármennyire szép, akármennyi öröm van benne. Egy idő múlva azt tapasztaljuk, mintha fogyna az a készlet, amivel jöttünk ebbe a világba. De Isten itt azt ígéri, hogy mindent újjá teszek. Nézzük meg a római levelet, nagyon érdekesen. A 8. fejezetben Pál apostol beszél arról, hogy ebbe a mindenbe, ebbe a fiúságba mennyi minden dolog beletartozik. 186. oldalon, római levél 8. rész 14. versétől olvasom, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem mi magunk a lélek zsengéjének birtokosai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünk megváltását. Mi minden tartozik ezek szerint a fiúsághoz? Elsősorban egy belső szabadság, nem? Belső szabadság, mert azt mondja az apostol, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, és ők nem kapták a szolgaság lelkét. Tehát egy belső szabadságot élnek ők át, ők nem a szolga félelmével élik a napjaikat. Ne felejtsük el, hogy akkor rabszolgatartó társadalom volt. És egy rabszolga félelemben kelt fel, és félelemben feküdt le. Mert soha nem tudta, nem tudhatta, hogy az ura aznap mit kíván tőle, hogyan lesz vele elégedett vagy elégedetlen, és ezeknek milyen következményei lesznek. És Pál apostol azt mondja, hogy mi belsőleg szabadok vagyunk, és a szabadság lelkét kaptuk, és mondhatjuk azt Istennek, hogy Atyám. De, amiről az előbb beszéltem, a szemüveg, vagy egy bot, vagy műtétek, gondoljunk arra, hogy valakinek súlyos műtéte van, és utána mozgásképtelen lesz, vagy korlátozott a mozgásában. És azt mondja az apostol, hogy az egész teremtett világ nyög. De nem csak a teremtett világ nyög, hanem mi magunk is. Mit várunk? Mit vár egy beteg ember? Hogy egészséges lehessen. Aki nem tud járni, hogy újra járni tudjon. Aki nem lát tisztán, vagy egyáltalán, hogy újra láthasson, vagy aki nem hal, hogy újra hallhasson. És a Biblia azt ígéri, hogy Isten mindezt meg akarja adni nekünk. Nézzünk, mit ígér Isten a jövőről. Az élet vizének tiszta folyóját. Az előbb olvastam ezeket a verseket, nem olvasom újra, Jelenések 22. fejezetéből, ahol János azt mondja, hogy Isten megmutatta nekem nem csak azt a gyönyörű várost, hanem a város közepén az élet vizének tiszta folyóját, amely olyan volt, mint a kristály. A Mózes első könyve a második fejezetében, ahol a teremtés történetéről olvasunk, találunk valamit egy folyóról, de ott érdekes módon nincs az élet folyója. Hanem csak egy folyó, amely kifolyt Édenből, és megöntözte az egész kertet. Azután a bárány királyi széke, Jelenések 22. fejezet 3. verse, vagy a 21. fejezet 6. verse, ahol Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Minden az ő trónja körül lesz. A trónból ered végül az élet vize. De Isten mást is ígér. Az élet fáját. Hol olvasunk az élet fájáról? Az élet fájáról már olvasunk a teremtés történetében. Az első könyve, második fejezet, 9. versében. Egy pillanatra oda lapozunk. Lapozzunk oda. Ez a Biblia legelején van, a 6. oldalon. A teremtés történeténél azt találjuk a második fejezet 9. versében, hogy nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Mit tett Isten az emberért? Isten ültetett egy kertet. Az előző vers így hangzik, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől. És abba helyeztette az embert, akit formált. És azután ott nevelt az Úristen a földből mindenféle fát. Nem csak, hogy egy földet adott az embernek a Teremtő, hanem a földön még egy külön kertet. És a kertben ott volt ez a fa, az élet fája. De valami történt. Ha tetszenek lapozni a 3. fejezethez, ugyanitt Mózes első könyvében, a 22. verstől így olvasom, és mondta az Úristen, ími az ember olyanná lett, mint mi közülünk, egy jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, és szakaszon az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Mit veszített el elsősorban is az ember? Azt a lehetőséget, hogy az élet fájához oda jusson, oda menjen, hogy egyen róla. Mi az, amit elsőként ígér Isten a 7 gyülekezetnek, vagy az első gyülekezetnek? Ahogy olvastam az előbb az efézusi gyülekezetnél, azt olvassuk, hogy aki győz, mit ad Isten? Hogy ehet, ehet ő az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Itt is ezt olvastam, hogy Isten teremtette, vagy hozta elő a földből ezeket a fákat, az élet fáját is a kert közepette. Most, ha ezután a Jelenések könyvéhez lapozunk, tényleg megtaláljuk ott is az életfáját, de nagyon érdekes összefüggésben. Kérem, hogy lapozunk a Jelenések 21. fejezetéhez, és onnan olvasom először a 4. verset. Illetve még mielőtt ezt tenném, a 22. fejezet 2. versét is szeretném elolvasni. Második vers, második felét. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Hát ez az, amit nagyon sokszor megkérdeznek tőlem. Egyrészt, hogy a levelek a pogányok gyógyítására valók. Kérdezte egyszer valaki, hát akkor ott mégiscsak lesznek pogányok? Hát ez megint egy kis görög nyelvlecke kellene. Itt az etnosz szó szerepel, amiből van az etnikum. Ez a szó egyszerűen azt jelenti, hogy nép. Jelenthet pogány népet is természetesen, de nem feltétlenül. Hogy a mi magyar nyelvű Bibliánkba így került, legalábbis a Károli Bibliába, ez sajnálatos dolog, de úgy tudom, az újfordítású Bibliában már népek vannak. Tehát ez a szó szerepel, hogy népek. A népek gyógyítására valók. De nem is ez az igazi kérdés, hanem az, amit az illető ezután kérdezett tőlem, hogy levelei gyógyításra valók, hát akkor ott lesz betegség. Na most lapozzunk a 21. fejezet 4. verséhez, ahol azt találjuk, hogy az Úristen eltöröl minden könnyet a szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Nem lesz szükség kórházakra, egészségügyi dolgozókra. Hála pénzre. Nem lesz ilyen dolgokra szükség. A Biblia azt mondja, hogy nem lesz gyász, kiáltás és fájdalom. És az Isten eltöröl minden könnyet. És az illető azt mondta nekem, ha ez így igaz, akkor magyarázd meg, hogy minden hónapban hoz a fa gyümölcsöt, és a levelei a pogányok gyógyítására valók. Hát ha már nem lesz könny, meg fájdalom, meg gyász, meg kiáltás, akkor mit kell, vagy mitől kell gyógyítani? Hát itt is szerepel egy érdekes görög szó, amelynek mi a magyar változatát ismerjük úgy, hogy terápia. Ez is görög szó? Terápia. Mit jelent a terápia? Mondjuk a gyógyterápiára, ha tetszenek gondolni, gyógykezelésekre. Egy regenerálás, így van, rehabilitálás, talán még ezt is szoktuk mondani, amikor valaki például egy sportoló valami balesetet szenved, és megpróbálják őt úgy helyrehozni, hogy újra tudjon sportolni, vagy ha olyan súlyos a sérülés, hogy mozogni sem tud, akkor legalább mozogni tudjon. És ez azt jelenti, hogy ez a terápia, ez a gyógyító folyamat tart egy ideig, ameddig a dolgok mind helyreállnak. Tessenek elgondolni egy olyan helyzetet, hogy valaki ott lesz, de azok, akiket nagyon szeretett, nem lesznek ott. Vagy azok közül valaki nem lesz ott. Hogy fogja érezni magát az, aki ott lesz? Fog neki hiányozni a másik? Fog érezni fájdalmat? A Biblia azt mondja, hogy nem lesz fájdalom. Nem lesz kiáltás. De vajon az emlékeink el fognak tűnni? Mit tetszenek gondolni? Agymosás lesz? Ha mindent elfelejtenénk, hogyan ismernénk meg egymást? Hogyan tudnánk, hogy ő Ábrahám? Hogyan tudnánk, hogy ő Dávid? Hogyan tudnánk azt, hogy ő Mária? Vagy János? Vagy Péter? Ha nem lenne semmi emlékünk. Hogyan tudnánk azt, hogy mi kik vagyunk? Ha semmire nem emlékeznénk. Hogyan ismernénk meg a szülőket, ha nem lenne emlékünk. De ha lesz emlékünk, akkor ott az emlékeink között is rendet kell ám tenni valahogy. Ahogy mondtam, hogy a békesség városa azt jelenti, hogy minden helyre kerül. A gondolatainkban is helyre kell kerülniük a dolgoknak, és ha nem is lesz már ugyan fájdalom, vagy kiáltás, vagy gyász, de ahhoz majd idő kell, hogy a gondolatainkban rend legyen végül. És ez a gyógyulás, ez a terápia az, amelyről a Biblia itt beszél. Hogy a fa levelei gyógyítást szolgálnak. A Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb ajándék, amit Isten adhat az embernek, valójában az lesz, hogy őt magát láthatjuk. Ez egy különös bibliai vers, a 22. fejezet 4. vers a Jelenések könyvében. Mert itt összekapcsolódik két dolog. Az egyik a látás, a másik a gondolkodás. Sokszor azt mondjuk, hogy amit látunk, az befolyásolja a gondolkodásunkat, nem? De egy kicsit fordítva is igaz, hogy ahogyan gondolkodunk, úgy fogunk látni. Azt vesszük észre az életben, amit a gondolkodásunk szerint fontosnak tartunk. És itt a Biblia azt mondja, hogy teljes összhang lesz Isten és a megváltottak között, mert látják őt, de a neve a homlokukon lesz. Azaz olyan közelségbe kerülnek Istennel, ahogy a szülő a gyermekével. Azután van egy csodálatos ígéret Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelében, 3. fejezet, 17.-18. verse, amely számomra az egyik legszebb ígéret a Bibliában, a 3. rész 17.-18. verse, 212. oldalon így hangzik: az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Pál apostol ezzel azt mondja ki, hogy még ott is lesz változás. Nem csak abban az értelemben, hogy a gondolataink rendeződnek, hanem miközben szemléljük Istent, az ő dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, ugyanarra az ábrázatra, ugyanarra a karakterre, ugyanarra a jellemre alakulunk át egyre inkább. Végül el kell mondanom 3 nagyon fontos dolgot. Sokan kérdezték már tőlem, és bizonyára önök között is vannak, akik fölteszik azt a kérdést, hogy mit fogunk ott csinálni. Nem fogunk unatkozni? Vannak, akik azt hiszik, hogy azt fogjuk tenni ott, amit a legjobban szerettünk tenni a Földön. Egyszer egy különös történetet hallottam valakitől, egy képzeletbeli történetet, arról, hogy egy ember, aki a mennybe jutott, és ott megkérdezték tőle, hogy mit szeretne csinálni. És akkor azt mondta, hogy horgászni szeretne. Mert ő egész életében horgászni szeretett. És akkor elvitték őt egy helyre, és azt mondták, hogy itt tudja kifogni a legszebb halakat. És fogtak is sorba halakat. És már egy egész hegy volt mögötte. Aztán elkezdett panaszkodni, hogy ebben már semmi érdekes nincsen. Itt ülök, mindig csak nézem ezt a folyót, fogom ki a halakat. Ez milyen unalmas. És akkor az angyal elvitte egy másik folyóhoz, és azt mondta, hogy itt szebb halakat fogsz fogni. És akkor ott ült le, és ott horgászott, ott is kifogott egy halat, és ott is panaszkodni kezdett. És végül azt mondta, hogy ez mégsem egy jó hely, mert itt unatkozom, mert ha mindig ugyanazt kell csinálnom, amit a legjobban szerettem volna a Földön, akkor hát előbb-utóbb egy unalmas hely lesz. Na, a Biblia nem azt mondja, hogy ilyen hely lesz. Ez egy képzeletbeli történet, egy tanmese, amely jó arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit is mond a Biblia. A Biblia elsősorban azt tanítja nekünk, hogy az Isten az örök fejlődés lehetőségét adja meg. Nézzünk meg gyorsan két bibliai részt. Itt vagyunk a Korintusi levélnél, egy kicsit előre lapozunk a 206. oldalra. Az első Korintusi levél 13. fejezet 8. versétől így olvasom, hogy a szeretet soha el nem fogy. De legyenek jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete, három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Elsősorban a szeretet az, amelyben tovább növekedhetünk, fejlődhetünk, az örökké valóságon át. A második dolog pedig nagyon érdekes módon a hatalommal függ össze, Lukács evangéliumához lapozunk, a 19. fejezethez. Ebben van egy különös példázat, amelyet Jézus azokról mondott el, vagy azoknak mondott inkább, akik arra gondoltak, hogy az Isten országa most azonnal megjelenik. 19. fejezetből, ez a 98. oldalon található, olvasnám a 11. verset 13-ig, hogy mikor ezeket azok hallották, folytatta és mondott egy példázatot. Mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember elment messzi tartományba, hogy országot vegyen magának, azután visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, ada nekik 10 gírát. És mondanékik, kereskedjetek, amíg megjövök. Aztán a történet végén ezt olvasjuk a 15. verstől, hogy lén, amikor megjött az ország vétele után, megparancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek pénzt adott, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött pedig az első, mondván, Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondanéki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városon. Aztán a következő jött. Jövő a második, mondván, Uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, néked is legyen birodalmad 5 városon. Különös ez a példázat, mert ez nem azt jelenti, amit a talentumok példázata Máté evangéliumában. Hanem itt ez az ember, aki elment és megvett egy országot, ebből az országból adott, kinek a szerint, amint sáfárkodott. És azt mondta, legyen birodalmad 10 városon, neked legyen birodalmad 5 városon. Mit tennénk akkor, ha az Isten azt mondaná nekünk? Jól vagyon, jó és hű szolgám, hűséges voltál, rád bízom ezt a naprendszert. Másiknak azt mondaná, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak, 10 galaxist rád bízok. Hogy éreznénk magunkat? Jézus erről beszélt, hogy legyen hatalmad 10 városon. Legyen hatalmad 5 városon. Ez a lehetősége annak, hogy tovább növekedjünk és fejlődjünk. De a kreativitásunk előtt is a végtelen nyílik meg. Ézsaiás könyvében 2 helyen találunk, ezeket még gyorsan szeretném elolvasni, Ézsaiás 35. részében, ez pedig a 688. oldalon van, lapozunk vissza egy kicsit. Ézsaiás 35. részében van egy különös ígéret. 5., 6. vers, majd a 9., 10. vers, akkor a vakok szemei megnyílnak. Süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. Mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. Azután a 9., 10. verset olvasom. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel rejá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta, hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömet találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Majd nézzük Ézsaiás 65. fejezetét, amely talán még szebbet mond, a 17. verstől a 19. mert ímé új jegeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert ímé Jeruzsálemet, ugye megint Jeruzsálem, a vigasságát teszem, teremtem, és az ő népét örömmé. Aztán a 21. 22. vers, házakat építenek, és bennük lakoznak, szőlőket plantálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Tessenek azokra az emberekre gondolni, akik úgy születtek, hogy nem tudtak járni. Vagy úgy születtek, hogy nem láttak. Soha. Mit fog ez nekik jelenteni? Hogy járni tudnak. Ugrálni. Hogy hallanak. És arról a világról, amerről csak annyit tudtak, hogy tapogattak. És nem hallottak, nem láttak, most látnak és hallanak. Aki nem tudta soha megtenni az élete során, hogy építsen magának egy házat. Hogy végül építette egy házat magának, és azt mondja, hogy nem ilyet akarta. És nem tetszik. Itt a Biblia azt mondja, hogy házakat építenek és lakoznak, és nem lesz más, aki elveszi tőlük. És lehetne mondani, hogy az emberi kreativitás a legnagyobb teljességében kibontakozhat. Végül pedig azt kell mondanunk, hogy a tapasztalataink örök értékeket is jelentenek. Talán az utolsó két versből, a 37. Zsoltárból szeretnék olvasni egy néhány mondatot, és ez pedig az 568. oldalon van, 37. Zsoltár, és onnan a 3. verstől a 11. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. És Pál apostol az efézusi levélben még mindehhez hozzáteszi, hogy ez az Isten kegyelmének gazdagsága, hogy ezt mind megteszi, és az, ami velünk történt, tanulságul lesz majd az örökké valóságon át minden generációnak. Az egyéni tapasztalatainkat is átadhatjuk. Végső fokon a Jelenések könyve ezzel a gondolattal ér véget. És én is ezzel szeretném befejezni. ha a győztesek között leszünk. Ez azt jelenti, hogy az Isten a fiaivá fogad. Ha pedig a fiaivá fogad, akkor úgy tekint ránk, mint örökösök, akik ülhetnek vele együtt a trónon, ahogy Jézus elmondta, hogy én győztem, és ültem az atyámmal az ő királyi székében, ezért aki győz, velem együtt ülhet az én királyi székemben. És az örökkévalóságot is végső fokon Isten ajándékba adja nekünk azzal, hogy tovább növekedhetünk, fejlődhetünk, egyre inkább megismerhetjük őt. A legszebb emlékünk, a legszebb tapasztalatunk az lesz, hogy őt magát láthatjuk. Azt a szemét, akit az emberek közül a Biblia szerint soha senki nem látott. Én végül csak azt kívánom, hogy az Isten segítsen mindannyiunkat. Hogy az emlékeink között maradjanak meg ezek az előadások, a Jelenések könyve, ennek a különös szerkezete. Benne az a sok-sok kép, amely végső fokon egy dologra akar tanítani. Hogy igenis a győzelem lehetséges. Lehetséges azért, mert van valaki, aki már győzött. Tetszenek emlékezni az 5. fejezetre, ahol az egyik vén azt mondja János apostolnak, hogy ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. És ez a Jézus, aki úgy győzött, valójában a kereszten, mint egy bárány, de amikor szembe kellett szállni az ördöggel, akkor mint az oroszlán. Ugyanezt a győzelmet ígéri mindannyiunknak. Hiszen ő azt mondta, hogy aki győz, megadom, hogy a királyi székemben üljön, ahogy én is győztem. És ültem az atyámmal, az ő királyi székében. Kérem, hogy hajtsuk meg most a fejünket egy imádsághoz. Mennyei atyánk, amikor a hosszú hetek után elérkeztünk ehhez a pillanathoz, és búcsút kell mondanunk egymásnak, valahogy mégis a szívünkben arra gondolunk, hogy nem fogunk örökre elszakadni. Hiszen a te könyved, a Biblia, annak is különösképpen az utolsó könyve, utolsó része, a Jelenések könyve, azt mondja nekünk, hogy egy megszámálhatatlan sokaság lesz majd ott a trón körül. És ők dicsérő énekeket fognak énekelni a báránynak, és annak, aki a trónon ül, mert megváltotta őket. Urunk, megköszönjük néked az elmúlt estéket, ezt az 5 hetet, és ebben minden közös örömet. Megköszönjük néked a Jelenések könyvét, amely még mindig itt van velünk, itt van a kezünkben, bármikor elővehetjük, és arra kérünk, hogy indíts is minket, hogy ezt a könyvet újra és újra elővegyük, és hogy belőle olyan kincseket merítsünk, amelyek átvezetnek minket az élet nehéz napjain is. Így megköszönjük, Urunk, az időt, amit adtál, a te tanácsaidat, a bátorítást, és végül ezt a sok-sok ígéretet, hogy ebben a könyvben 14-szer olvashatunk arról, hogy van lehetőség a győzelemre. Sőt, hogy te magad győztél már. És mivel Jézusunk, te győztél, ezért ezt a győzelmet nekünk is meg akarod adni. Segíts, hogy ezt el tudjuk fogadni tőled. És ezért örökké hálásak is legyünk majd néked. Kérünk így, hallgass meg most is imádságunkat. A te kegyelmed sokasága szerint. Amen. Így még egyszer köszönöm a türelmüket, és kívánom Isten áldását mindenkire. Köszönöm szépen.